Pár napja köszöntött ránk Hanuka ünnepe, mely egy 8 napig tartó ünnep, és ebben az ünnep részben mindig van egy szombat, mely beleesik az ünnepbe. Ezen a szombaton azonban nincsen rendhagyó vagy különösebb olvasmány, hanem a szokásos, a soron következő túrai szakaszt olvassuk fel. Így haladunk tovább Mózes első könyvének a történeteiben, és a mostani rész a 37. fejezettel folytatódik, amelynek a neve Vajéshev, ami annyit jelent, hogy és lakozott. A 37. fejezet első versében ezt olvassuk. Jákob pedig lakozék az ő atya bujdosásának földjén, Kánaán földjén. És aztán érdekes módon folytatódik tovább a második verssel. Azt mondja, ezek a Jákob nemzetségének dolgai. József 17 esztendős korában az ő bátyaival együtt juhokat őriz vala. És folytatnám tovább, de nem folytatom. Azért meglepő, mert Jákob nemzetségét várnánk, hogy felsorolja. Erre csak azt olvassuk, hogy József 17 esztendős korában bátyaival együtt juhokat őriz. Az ember feltenni a kérdést, hogy na jó, de hát miért Józseffel kezdünk, hiszen azért előtte még van 10 fiú. És úgy elfogadnánk azt a sorrendet, ami a születési sorrend, mert hát azért, ha egy nemzetségtáblát sorolunk föl, akkor mégiscsak úgy illendő, hogy az idősebbel kezdjük, aztán születési sorrend szerint, ahogy jönnek a fiúk. Ellenben nem ezt olvassuk, hanem Józsefet veszi előre. Megtudjuk azt, hogy 17 esztendős, és hogy a bátyjaival együtt juhokat őriz. Csak József van név szerint megemlítve, a bátyjak pedig nincsenek. A történetet ismerjük, s tudjuk jól, hogy József mint kedvenc, szeretett, mint különleges figyelemben részesít egy családban. Azt is tudjuk, hogy miért. Mindenre van magyarázatunk. Az eszünk szerint. De valahol mégis az igazságérzetünk megszólal, és a lelkünk mélyén kicsit azért felháborodunk ezen az egész történeten, ami most a kezdetét veszi, hiszen ezzel a fejezettel elindul Józsefnek a története. És József történetében meg annyi számtalan kérdés merül föl az emberben, de talán a legszembetűnőbb az a miért. Miért pont ő? Miért őt választotta ki Jákob? Miért ő lesz az, aki? Miért viselkedik így? Miért ilyen pökhendi? Miért utálják a testvérek? Miért nem tudtak volna megbékülni? Miért kellett ennek így történnie? Miért? Rengeteg kérdést vet föl, és a legtöbb az a miért. És ugyanakkor mégis ebben a történetben a legkézenfekvőbbek a magyarázatok, és az úgynevezett emberi játszmáknak lehetünk a szemtanúi, hogyha végig kísérjük ezeket a történeteket, mert mindegyik túrai történet valamilyen tanulságra akarja felhívni a figyelmünket, de talán a Józsefi történetben érződik a leginkább az ok-okozati viszonyoknak az összefüggése. Az, hogy minek milyen következménye van, hogy akár több generáción keresztül történik valami, ami egyszer ki kell, hogy csúcsosodjon, egyszer ki kell, hogy fakadjon, egyszer ki kell, hogy jöjjön, ki kellenek, hogy jöjjenek az indulatok, az érzések. Nem lehet azokat sokáig elfojtani. Nem lehet sokáig letagadni. Nem lehet sokáig azt mondani, hogy fájtlat rá, ne beszéljünk róla. Nem lényeges, hagyjuk. Valahol pont ez a szakasz, mellyel József története elindul, arra hívja fel a figyelmet, hogy nem lehet a konfliktusokat elkerülni, és azt mondani, hogy nem érdekes. Nem lehet sokáig feszíteni a húrt. Ki kell jönni a dolgoknak. És bizony Józseffel kezdetét veszi az, hogy igen, itt azért nem csak ő volt az egyetlen utód, hanem itt meg kellett birkózni, küzdeni 11 fiútestvérrel, 10 fiútestvérrel, hiszen ugye a Benjaminnal nem, hiszen az öccse volt, és ő volt az egyetlen édes testvére. De meg kell küzdeni az úgynevezett testvéreivel, meg kell küzdeni azokért a jogokért és feladatokért, kötelezettségekért, ami őt illeti. És igen, ez a küzdelem nem konfliktusmentes. Nagyon sokszor úgy elképzeljük, hogy hát a hívő élet ez egy olyan nagyon szép dolog, amikor már minden jó, minden szép, minden tökéletes, pedig nem, mert pont akkor kezdődnek el a legnagyobb konfliktusok. Addig, amíg az ember nem vállalja a saját útját, a saját elhívását, a saját életét, addig, amíg az ember nem a saját döntésének a következményeiben él, addig nincsenek konfliktusok. Addig sodródik. Sodródik az árral, a tömeggel. A sodródás az nem okoz konfliktust. Amikor az ember rátalál a saját útjára, megtalálja a saját egyéniségét, kezd kiteljesedni, akkor mindig konfliktusokba fog ütközni. Ez a világ legtermészetesebb dolga, és ezt látjuk végig Józsefnél. József az, aki egy kiemelt szerepben részesül, mert feladata van, konkrétan elrendelt útja van, és bizony ezzel ő tisztában van már 17 éves korában, amikor álmokat lát. Az elmúlt szakaszban olvashattunk, illetve az elmúlt szakaszokban olvashattunk az álmokról már, Jákob történetében, és amikor Jákob az álmot látja, és a lajtórián lévő angyalokról volt szó, akkor említettem, hogy ez nem egy olyan álom, ami a tudat alattiban működő álom, amiről nem tudunk és nem tudjuk kontrollálni, hanem az álom, a halom, Héber szónak a másik jelentése az, amikor erősödik az emberi lélek. Vagyis erősödik a lelkem, az öntudatom, a magamra ébredésem erősödik. És itt is egy olyan álom jelenik meg Józsefnél, ismerjük a történeteket, és ezért nem olvasom fel, hiszen gyerekkorunk óta tudjuk, hogy milyen álmokat lát. Olyan álmok jelennek meg, melyek erősítik az öntudatát. Erősítik azt, hogy ő rá mi vár. Meglátja ezekben a jövőjét. És nem olyanra kell gondolni, hogy itt most profétai látása volt, vagy profétai álmokat látott. Egyszerűen érzi azt, hogy neki más küldetése, feladata van. Csak még nem tud ezzel mit kezdeni. Még annyira fiatal, hogy nem tudja megélni helyes úton ezt az egészet. És ismerjük a folytatást, hogy persze, hogy a szemet szúr az idősebb fiúknak, akik elvileg kellene, hogy örököljenek mindent, de tisztában vannak vele, hogy senki közülük nem fogja vinni tovább Jákobnak az útját és a jákobi hagyományt, hiszen a köntös, amit kap, a cifra köntös, a cifra ruha, amit József kap az apjától, az nem más, mint egy staféta botnak az átadása, ezzel Jákob már kijelentette a 11 fia közül, 11 fiának, hiszen Benjamin ekkor még nagyon kicsi, a 11 fiának kijelentette azzal, hogy Józsefnek adott egy köntöst, egy cifra köntöst, hogy ki fogja folytatni a jákobi utat, vagyis kiveszi át a családnak az irányítását Jákob halála után. Ez a köntös, ez egyáltalán nem egy rendkívüli jelenség. Ebben az időszakban, a Közel-Keleten ez volt a jele annak, hogy ki lesz a család fő helyett után a folytatás. Tehát a testvérek tisztában voltak vele, hogy ha Jákob meghal, már pedig lassan majd csak eljut abba a korba, hogy visszavonul, akkor nem az első szülött Ruben fogja örökölni a család vezetését, hanem József. Tulajdonképpen a majdnem legkisebb. És Ez miért bánthatta a testvéreket? Hát egyrészt azért, mert a családi örökségben, hogyha valaki átveszi a folytatást, akkor átveszi a vagyont. Vagyis Jákob összes vagyona az József kezébe kerül. Azzal, hogy a családot irányítja, nem csak egy felelősséget vállal a családért, hanem tulajdonképpen minden megszerzett vagyon is az ő kezébe kerül, és a vagyon elosztása is az ő felelőssége lesz. Annak a felélése, vagy gyarapítása, elvesztése, vagy megduplázása, megtriplázása, ez mind rajta múlik. És nyilván ez azért szemet szúrt mindegyik testvérnek. De nem csak ezzel van a probléma. Azért mondom, hogy ki kell jönni dolgoknak, ugyanis itt sok éven át lelettek folytva indulatok. Hiszen tudjuk azt, hogy Jákob nem szerette Leát. A legtöbb gyereke tőle született, de nem szerette. És ezt ki is mutatta. Azzal mutatta ki, hogy Ráhelt szerette. És nyilván ezt a fiúk mind látták. A Leától és a szolgálóktól született fiúk ezzel tisztában voltak, hogy a saját anyjuk nem kap olyan támogatást, mint az, akit az apjuk igazán szeret. És ennek nagyon sok, ma úgy mondanánk a modern nyelvezetet használva, hogy nagyon sok pszichológiai eredménye és hatása lett, hiszen az elvetettségérzés, az elfojtottság, az érzelemmentesség, az érzelmi hiány mind-mind ott van ebben a 10 fiúban. Amikor arra gondolunk, hogy ők megfogják Józsefet és bedobják a kútba, és el akarják adni, vagy éppen meg akarják ölni, akkor ne arra gondoljunk, hogy ezek a fiúk milyen gonoszak. És ne csak arra gondoljunk, hogy na, ezek most bosszút akarnak állni az apa kis kedvencén. Mert tulajdonképpen nem Józsefen akarnak bosszút állni, hanem az apjukon. És erre nagyon sokszor nem gondolunk, hogy bár Józseffel történik mindaz, amit tesznek, de nem Józsefet akarják ők bántani. Az apjukon akarnak bosszút állni. Azért, mert az apjuk őket nem fogadta el úgy, ahogy. Azért, mert az apjuk nem viselkedett velük úgy, ahogy mondjuk ők ezt elvárták volna. És az apjuk hiányait, amit az apjuk nem adott meg, ezeket a hiányérzeteket szinte megbosszulják az apjuknak Józsefen. József így tulajdonképpen csak egy áldozat. És valójában nagyon érdekes az ő szerepe, mert úgy szerepel ebben az egész történetben, mint főszereplő, de igazán itt nem főszereplő még. Valódi főszereplőként majd csak Egyiptomban fog megjelenni. Ami ebben a szakaszban érdekes, hogy beindul a józsefi történet, elindul rendkívül sok szálon az, hogy milyen érzelmi, milyen tudati dolgok jönnek itt ki a testvérek között, és igen, elkeveredik József Egyiptomba, és Potifárhoz kerül, és ott is kísértés éri Potifárnénál, de becsületes marad, és a becsületességének az a következmény, hogy börtönbe vetik. És ott sínylődik a fogságban, a börtönben, a büdösben, a koszban, a sötétben, és tulajdonképpen a nagy magasból a kedvelt, hőn szeretett apa kedvence, hát sokan mondják elkényeztetett ficsúrból, most egy senki lett Egyiptomban, hiszen rabszolga, és a rabszolgák azok senkik Egyiptomban, azok nem emberek. Nem számítanak embernek a rabszolgák. Ez senki lett, ott rabosulik a börtön mélyén, és ezzel ér véget ez a Vajéshev szakasz. És Hanuka lévén is van ennek egy nagyon szép, spirituálisabb üzenete, hogy a legnagyobb sötétségben ki fog gyulladni a fény, és a legsötétebb időszakban is, hiszen bekerült ugye a börtön mélyének a sötétségébe, akkor is meg fog gyulladni a láng, Jákob kedvenc fia József hisz abban, hogy ő kiszabadul innen, és hogy a becsületesség elnyeri majd a jutalmát, stb. 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 Lehetne hozni ezeket a standard szövegeket. És valóban így is igaz. Azonban nem is erre szeretnék kitérni, és nem is erről szeretnék beszélni, mert ez mind idáig csak egy felvezetés volt a józsefi történethez. Ami számomra különleges, az az, hogy ebben a szakaszban a 38. fejezet megtöri ennek az egész józsefi történetnek a menetét. Ugyanis találkozunk Júda történetével. Júda bűnbeeséséről van szó, vagy inkább úgy mondaná Károly ezt, hogy Júda bűne, amit elkövet, hiszen nem csak egyfajta bűnt követel, hanem itt azért sok minden van az ő történetében. A lényeg az, hogy ez egy kevésbé ismert történet, és nagyon nem illik ide be a képbe. Feltételezik, hogy ez egy betoldás, de nem mondjuk azt, hogy egy betoldás, mondjuk azt, hogy nem véletlenül töri meg ezt a menetet. Ugyanis Júda cselekedeteit párhuzamba akarja állítani Józsefnek a cselekedeteivel. És miért ezt a két szemét emeli ki? Erre majd a végén rátérnék. Hogyan is kezdődik ez az egész Júda sztori? Mi történik itt? Azután vagyunk történetileg, amikor is eladják Józsefet Egyiptomba, illetve József elkerül Egyiptomba, és a köntösét elviszik Jákobnak, megmutatják, hogy hát ez a fia, de ráismersz, igen, Jákob pedig megszagadja ruháját, gyászol, mit ér az életem, stb. És ezután jön Júda, és érdekes ez a bevezetés a 38. fejezet első verse, mert úgy szól, hogy és lőn abban az időben, hogy Júda elméne az ő atya fiaitól, betére egy adullámbeli férfihoz, kinek neve Kiravala. És meglátta, hogy Júda egy Sua nevű kánánbeli férfiúnak lányát, és elvevi azt, és beméne hozzá, és azt fogad a méhében, és szüle fiat, és nevezi nevét Érnek. Lőn abban az időben. Párhuzamosan futnak az események. Párhuzamosan fut az az esemény, hogy József eladatik, és ugyanabban az időben Júda azt mondja, hogy ő nem megy haza. Ha József eladására visszagondolunk, akkor Júda volt az, aki azt mondta, ne öljük meg ezt a gyereket. Adjuk el inkább, de mi haszna van, ha megöljük? Pontosan a 26. versben, olvassuk a 37. fejezetben, mondta Júda az ő atyafiainak, mi haszna, ha megöljük a mi atyánk fiákat, és eltitkoljuk az ő vérét. Gyertek, adjuk el inkább őt az izmaitáknak. Júda érzi, hogy nem lehet embert ölni, mégiscsak az atyafiáról van szó. Érzi azt, hogy ez nem jó, nem helyes. Akkor inkább adjuk el, vagy valami történjen. De ő is részese látja azt, hogy tulajdonképpen hazudnak az apjuknak, és elképzelhető, hogy Júda nem bírja ezt feldolgozni önmagában, ezeket a feszültségeket. Nincs egyszerűen képtelen arra, hogy szembenézzen az apjával, és tulajdonképpen a saját lelkiismerete elől menekül. És elmegy Kánaánba, ott is vagyunk tulajdonképpen, de hogy bemegy egy olyan helyre, ami Kánaán beliek lakják, és ott megismerkedik egy szép lánnyal, bereszeret, és családot alapít. Rengeteg kérdés merül fel, hogy miért, hogyan lehetséges ez. De gondoljunk arra, amit az elején említettem, hogy tele vagyunk, tele van az egész esemény feszültségekkel. Feszültségekkel, elnyomott és rendezetlen, megoldatlan helyzetekkel, gubancokkal. És a gubancok csak gubancokat fognak szülni. És Júda történetében ezt követhetjük majd nyomon, hogy mi történik akkor, amikor az ember nem szembesül a saját maga lelkiismeretével, a döntéseivel, hanem inkább elmenekül, inkább hárít, inkább lenyom, inkább felejteni akar, mint hogy megoldani. Júda azt választotta, hogy ő inkább felejteni akar. Ő felejteni akar, ő nem akar részt venni a testvéreinek ebben az igazságtalanságában, amit az apjukkal szemben elkövetett. Ő inkább elkövettek a testvérek, ő inkább felejteni akar, ő inkább el akarja felejteni az egész családját. Nem érdekli, hogy ki hogy bánt vele. Nem akarja tovább hordozni azt, hogy az apja elvetette, semmibe vette. Nem akar tovább harcolni, nem akar konfliktusokat. Felejteni akar. És elmegy. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk egy mai szituban, hogy fogná magát egy fiatal, összecsomagol, és becsapja maga mögött az ajtót, hagyjatok élni. Oldjátok meg a saját problémáitokat. Engem nem érdekel, hogy ki kit szeret, meg kit nem szeret, meg kivel van, meg kivel nincs, meg ki csalt, meg kit, meg hogy, meg kinek milyen szeretői vannak, meg ki kire haragszik. Nem érdekelnek a családi történetek. Hagyjatok élni. És fogja magát, és elmegy. Elege van. Kicsit hasonlít a múlt heti szakaszban a Dinára, aki szintén valahogy nem bírja ezeket a feszültségeket, se elmegy, de itt egy férfiról van szó, ráadásul az első szülöttek körében lévő férfiról, hiszen mégiscsak a negyedik a sorban, tehát esélyes arra, hogy valamihez jusson, bár ő esélytelennek látja a helyzetet, főleg ezek után, hogy Józsefet eladták, és tulajdonképpen elege van mindenből. Elmegy a kánaánbeliekhez. Saját család, születik három fiú, boldogan élnek, felnőnek a fiak, és az első szült fiú, az Ér, már házasságban lévő korba lép, és Júda szerez neki feleséget. Ez sem meglepő, ez is egy korszak sajátossága és a térség sajátossága, hogy az atya keres feleséget a gyerekének. Csak gondoljunk vissza Ábrahámra. Ábrahám is hozatott feleséget Izsáknak. Ez a legtermészetesebb. És keres feleséget szintén a kánaánbeli Támárt. Igen, csak az a probléma, hogy az elsőszülött fia, az Ér, meghal. És a zsidó szokásjog szerint, és ez rendkívül sokáig érvényben volt, bizonyos ortodox körökben még ma is érvényben van a sógor házasság, tehát utódot kell támasztani, vagyis ha meghal férfi testvérihez adják hozzá a feleséget, hogy ne hajjon ki a család, és folytatódjon az utódlás. Ez akkor nagyon jellegzetes volt, így is tesznek, soron következő fiú jön onnan, de ő nem akar magzatot, és nem akar utódot támasztani, és ebből ismerjük a levezetést, hogy igen, a földre vesztegeti a magot, így írja az írás, hogy ne támasszon utódot. Ebből hozta a modern kifejezés, ugye az onanizálásnak a szavát. És ezek után azt mondja a szöveg, hogy hát Júda visszafogja magát, mert kicsit fél, hogy a harmadik fia is halállal fog itt lakolni, és azt mondja Támárnak, hogy te maradj özvegyen, menj vissza az apád házába, és majd, ha megnő az én harmadik fiam, a kicsi, a Séla, akkor én majd őt hozzáadom, tehát összekeltek majd, de addig maradj özvegy. És tulajdonképpen ezzel meg van tiltva ennek a fiatal nőnek, hogy kilépjen a házasságból, nem házasodhat. És itt a házasságban nem arra kell gondolni, hogy itt egy érzelmi, dús és szerelmi házasságról van szó, mert a házasságok ebben az időszakban nem erről szólnak, hanem arról, hogy a tulajdonképpen a nemzetség maradjon fent, illetve elsődlegesen gazdasági érdek fűzi össze a feleket. És egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy tulajdonképpen elfeledkeznek Támárról. Mondhatnánk azt is, hogy direkt. Júda bízik abba, hogy hát, kimondtam valamit, most hazaküldtem ezt a csajt a helyére az apjához. Lehet ő is elfelejt, én is elfelejtem, aztán majd csak lesz valahogy, meg aztán hagyjuk ezt az egészet. És megint előjön a Júdából ez a fajta érzület, hogy nem akar konfliktust. Kerülni akarja ezeket a konfliktusokat. Nincs megoldás emberileg, hagyjuk, kerüljük, lapozzunk, szőnyeg alá seperjük, majd az idő megoldja. Nem szólunk semmit. És az a jellegzetes nem szólunk semmit, egy idő után azért kihozza újra a feszültségeket. A történetet olvassuk tovább, azt olvassuk, hogy meghal Júdának a felesége, özvegy lesz, és ilyenkor szokás volt az, hogy fölmentek és bizonyos helyeken juhot nyírtak, ennek van egy kultikus jellegzetessége, üzenete. A lényeg az, hogy amikor megy az úton, akkor ezt meghallja Támár, és leveti az özvegy ruháját, felöltözik parázna nőnek, ki megy az útra, hogy hát ha Júdának megtetszik. Bejött a számítása, Júda vele hál, de nem tud fizetni, és ezért zálogot hagy neki. Milyen zálogot kér? Kérdezi a feltételezett parázna nőtől. A gyűrűdet, a gyűrűd zsinórját, pálcádat, ami a kezedben van. Meg is kapja, és mondja a Júda, hogy hát majd megfizetem én ezt neked. De hát a fizetség az nem jön. Megint azt látjuk, hogy megvan ígérve valami, de nincs beteljesítve. Hogy a kimondott szavak, azok úgy elszállnak, és az ember várná, hogy beteljesedjenek. De nem jön. És aztán mégiscsak kiderülnek a dolgok, mert jön egy hír a Júdához, hogy hát a te menyed viselős. Hát ettől teljesen kikészül a Júda, hogy mi az, hogy hát özvegyként, ugye nem lehet, hát nem lehet viselős. Megszegte azt, hogy az özvegységét hozzáment valakihez, felbontotta azt a házasságot, amit nem lehetett volna. És ezután tulajdonképpen leleplezi Támár Júdát, de rendkívül finoman, úgy, hogy nem szégyeníti meg a többiek előtt. Nem azt mondja, hogy tőled vagyok terhes, te vagy a gyerek apja, hanem azt mondja, hogy az ez a gyerek, aki ez a bot, és ez a pálca, és ez a zsinór. És erről csak Júda tud. És elhangzik egy olyan felismerés Júdától, ami hatalmas változást hoz el az életében. Nem figyelnénk föl erre a mondatra talán annyira, de innentől kezdve egy egész más Júdáról beszélhetünk. A 26. versben, a 38. fejezetben az van, és megismeri Júda, mármint a pálcát és a botokat, és mondta, igazabb ő nálamnál, mert bizony nem adám őt az én fiamnak, Sélának, de nem ismeri őt Júda többé. Igazabb ő nálamnál. Ez az egy mondat, Ez az egy mondat tette Júdát alkalmassá arra, hogy tulajdonképpen bekerüljön ebbe a történetbe, hogy bekerüljön ez a történet róla. És bár úgy tűnik, hogy nem a legjobb dolgokat cselekedte, ha elmegy Kánaánit a lányhoz le, Kánaánit a lányt vesz feleségül, eleve tiltott volt. Kánaánit a lányt vesz feleségül, már egy hibapont, nem tartja a szavait, kettő hibapont. Sorra gyűjti a hibapontokat, és mégis van egy mondata, ami minden hibapontot eltöröl. Igazabb önállamnál. És ezt egy olyan emberre, egy olyan nőre mondja ki, aki egy kánaánbeli nő, egy pogánynő, egy olyan nő, akit kihasznált, lenézett, eltaposott, semmibe vett, és ezzel az egy mondatával maga fölé emelte. Ez egy hatalmas változás lelkileg és szellemileg is. Ugyanis eddig ő akarta megvalósítani magát, rácsapta az ajtót képletesen a családra, ő majd elmegy, ő majd megmutatja, hogy hogy kell csinálni. De sértettségében, amiket nem rendezett konfliktusokat önmagában, nem tudta, hogy hogy kell csinálni. Tulajdonképpen ugyanazt a sémát hozta magával, és hibát hibára halmozott. Elnyomta az érzéseket, nem beszélte ki, nem szembesült konfliktusokkal, nem volt képes megoldani dolgokat. Halogatott, állandóan csak halogatott. És ez lett az eredmény. És amikor látja, hogy mi az eredmény, akkor szembesül azzal, hogy így tovább nem lehet. Hiába jött el otthonról, hiába akart ő egy új életet kezdeni. Addig, amíg a belső lelki világában nincs rend, amíg nem tud önmaga helyreállni, addig nem fog tudni helyes életet élni. Hozta magával a megbántott lelki világát. És ezzel a megbántott lelkivilággal nem lehet egy új életet felépíteni. A lelki sérelmekkel nem lehet egy új életet felépíteni, nem lehet egy új családi életet megépíteni. Júda története pont erről szól. Nem lehet a múltunk sérüléseit vinni a jövőbe. Le kell zárni, véget kell vetni. És Júda itt vetett véget ennek, amikor kimondta, igazabb önállamnál. És ezzel nem magát nyomta le még jobban, hanem ekkor jött rá arra, hogy így tovább nem lehet. Hogy igen, a kimondott szavaimnak súlya van. Hogy igen, én felelek mindenért. Nem csak magamért, hanem mindenkiért, aki körülöttem van, akivel kapcsolatba kerülök. Felelek, hogy mit teszek. Nem értük felelek, félreértés ne essék, hanem azért felelek, hogy velük milyen a viszonyom. Hogyha én nekik teszek egy ígéretet, akkor annak a kimondott szónak súlya van, az be kell váltani. Nem mondhatom azt, hogy ja, elfelejtettem, bocs. Kicsit sokáig tartott ez a felejtés Júdánál. Nem lehet félváról venni emberi kapcsolatokat. Nem lehet lenyomni érzéseket, hogy hagyjuk, ne beszéljünk róla. Nem lehet. Arról kell beszélni, ami fáj. Azt kell kihozni, ami akadály abban, hogy az új épüljön. Hát nem működik a házasságom, így sikerült, bum. Na, és majd fölneveljük a gyerekeket, az lesz, ami lesz. Ez nem megoldás. Ennek az lesz a vége, ami Júdának. Jönnek gubancok, jönnek a bajok, ez így nem működik. Hát nem jöttek össze a számításaim, hagyjuk az egészet, majd az idő megoldja. Akár munka, akár párkapcsolat, akár gyereknevelés, nem így akartam. Hagyjuk. Júda története pont azt mutatja meg, hogy ne hagyjuk. Ne mondd azt, hogy hagyjuk, majd Isten elrendezi, vagy majd az idő elrendezi, vagy majd a sors, vagy bármi elrendezi. Nem fogja helyetted elrendezni senki. Nem mondhatjuk azt, hogy hagyjuk. És ebben Támár emlékeztette Júdát. Júda, nem mondhatod azt, hogy hagyjuk. És Támár azért nagyon jelentős ebben a történetben, mert Támárnak Júdától két gyermeke születik, Ikrek, az egyik Perec, a másik Zerah. Perecnek az utódja lesz majd Boáz, akitől születik Dávid király. Dávid király, akitől jön a Messiás. És hogyha ezt a vonalat végigvisszük, akkor azt látjuk, hogy ez nem egy ekte zsidó vonal. Itt azért vannak kánaaniták, lesz majd a moábita Rút, és vannak nemzetekből való nők és asszonyok, akik meghatározó szerepet fognak játszani a zsidó férfiak életében. És a jövőt tekintve is. Ez mutatja azt, hogy mennyire nem zsidó ügy ez az egész, hanem nagyon is egyetemes. Nagyon is egyetemes, hogy hogyan áll a zsidóság és az akkori pogányság, a népek mondjuk úgy, az isteni tervben. Vagy hogy hogyan áll a zsidóság és a mai kereszténység az isteni tervben. Nem lehet mondani, hogy ez egy specifikus ügy, és csak zsidó ügy, vagy csak keresztény ügy. Itt egybe folyódások, fonódások vannak, amiket Isten nagyon szépen megmutat, hogy egységében kell látni. És Támár helyzete ezért lesz jelentős. Támár nem egy negatív szereplő. Bár annak tünteti fel magát, mikor különösen kiül az útra, és utcalányként árulja a kegyeit és a gyönyört, de nem az. Pontosan az ő nagyságát az mutatja meg, hogy nem szégyeníti meg Júdát. Támár annak ellenére, hogy kánaanita, nagyon érzékeny. Hiszen tisztában van vele, azért mégiscsak Júda házában élt két fia mellett. Tisztában van azzal, hogy miből jött Júda. Ismeri Júdát. Ismeri azt, hogy Júdát elvetették, Júdát megszégyenítették, Júdát semmibe nézték. És bár egy különleges helyzetet teremt meg a Támár, azzal, hogy utódot támaszt Júdának, mégis pozitív szereplőként lehet rátekinteni, aki nemhogy megszégyenít Júdát, hanem ellenkezőleg felemeli őt. Felemeli őt azzal, egyrészt a két utóddal, hiszen meghalt Júda első két fia, és már csak egy maradt. A Séla, akiről nem tudjuk, hogy végül mi lett vele, nem tudjuk, hogy van-e folytatás, semmit nem tudunk róla. Tulajdonképpen Támár megmenti Júda vonalát. Első olvasatra azt gondolnánk, ez egy parázna nő, kihasználta Júdát, szevasz, ennyi. Nézzünk a dolgok mögé, nézzünk a sorok mögé, nézzük meg, hogy micsoda lelki összefüggések vannak itt, micsoda finom rezdülések vannak ezekben a történetekben. Támár mennyire figyel arra. Látja azt, hogy Júda jelenlegi gyerekei képtelenek az örökségre, de Júdának utódot fog támasztani. És nem szégyeníti meg. Ez egy hatalmas dolog. Nőként képes volt inkább, nem is azt mondom, hogy önmagát megszégyenteni, de hátra vonulni, és ebből a háttérből megmutatni Júdának a tükröt. Úgy megmutatni azt a tükröt, hogy abban ne szégyenüljön meg, és ne sérüljön, a férfi énje, és mégis megmutatta azt a tükröt. És Júda meglátta magát ebben a tükörben, és felemelte Támárt. Egy gyönyörű történet ez, a Júda és Támár története, mert rendkívül sok érzékeny pontot érint, hogy hogyan lehet kezelni, hogyan lehet kihozni a jót, mindabból a rosszból, mindabból a sérülésből, ami az embereket érinti, és hogyan tudjuk ezeket a kapcsolatokban kezelni, akár egy társkapcsolatban. De ezt kivetítve nem csak egy társkapcsolatra, hanem a zsidóság és pogányság viszonyára hogyan tud mégis együtt működni, mert tud. Hiszen nem csak a zsidókkal van terve Istennek, hanem az egész világgal, az emberiséggel van terve Istennek. Az a zsidóság, mely folyamatosan megszégyenül, mely folyamatosan el van vetve. Valaki kell, hogy megfogja és felemelje. És valaki kell, hogy mutasson tükröt, nézd, lásd, ennek gyógyulnia kell. Igen, sok esetben a népekből valók tudják megmutatni, hogy hogyan lehet ebből gyógyulni. Egy személyes példát is tudok erre mondani, egy teljesen úgymond világi ismerősöm és barátnőm hívta fel a figyelmemet arra, hogy nem elég emlékeznem folyamatosan a holokausztra. Nem elég az, hogy tudom azt, hogy mi történt és mi volt a múlt, hanem ezt nekem saját magamban fel kell dolgoznom és gyógyulnom kell. És az kevés, hogy én ezzel szembesülök, és tudatában vagyok, és tisztázom a dolgokat, fel kell dolgozni az eseményeket. És igen, azóta ezen a folyamaton, úton vagyok, ezt dolgozom, ez egy hosszú folyamat, ez nem egyik napról a másikra megy, de kezdetét vette, és egy teljesen idegen, mondhatnám pogány, hívta fel a figyelmet erre. És nagyon sok esetben vagyunk úgy, hogy tényleg vannak rendezetlen dolgaink, és nem a hívő testvérünk fogja felhívni a figyelmet, hanem egy akár hitetlen kollégánk, vagy családtagunk, vagy ismerősünk, vagy bárki szembesít, hogy te biztos, hogy ez így kell, hogy folytatódjon. És akkor nem azt kell mondanom, hogy jaj, te beszélsz, hanem Júda azt mondja, igazabb ő nálamnál. Itt kezdődik el valami. Itt kezdődik el valami, amikor nem azt mondom, hogy én csak a keresztényektől fogadom el a tanácsokat, senki mástól. Mert ők a felsőbbrendű lények ezen a világon. Ők tudják a tutit. Hanem kész vagyok arra, hogy Isten bárkin és bármin keresztül tud segíteni, hogy helyreállítson. De ezt nekem, magamban kell elindítani, nekem kell elkezdenem. Nekem kell szembesülnöm, hogy ez így nem mehet tovább. Júda itt válik igazán Júdává, és innentől kezdve az ő története fölemelkedik, egy hatalmas nagy ívet fesz fölfelé. A folytatásba fogjuk látni, amikor a következő heti szakaszokban szinte megváltozik, teljesen kicserélődik, átváltozik ez az ember. Az összes megnyilvánulásában nem ismerünk rá, egész más Júda fog elénk állni. Mert itt valami történt. És nem véletlenül Júda van kiemelve, hiszen ő az, akitől királyok származnak, ő az, aki meghatározza a zsidóság történetét, aki meghatározza a nép hogyan továbbját, hiszen ő fogja kapni a királyi pálcát. Jákob áldásában majd olvashatunk a könyv végén róla, hogy milyen érdemben részesült. Miért? Azért, mert itt ennél a pontnál történt valami. Itt ennél a pontnál rendezte a dolgait. Rendezte önmagát. Szembesült önmagával. És rájött arra, hogy így tovább nem lehet. Változtatni kell. És változtatott. És úgy változtatott, hogy az egész jövőjét meghatározta ez a változtatás. Mindig elmondom, mert ezek a szakaszok annyira szépen mutatják példaként, hogy nincsen determinált élet. Nincs olyan, hogy Isten nekem meghatározta, hogy ezt kell tenni, pont. Változtatás van. És Júda ennél a pontnál megváltoztatta a történelem menetét, megváltoztatta az ő saját törzsének a menetét, a jövőjét. Ha ezt nem lépi meg, elsilányul az egész törzs. És mi történik a helyett? Júda a legelősebb törzs lesz a 12 törzs között. Az egyetlen törzs, amely megmarad. Mert a történetben tudjuk majd később, sok száz év múlva, eltűnik a 10 törzs. És csak egy marad meg. Pontosabban 2, de a lévitákról nem beszélünk, hiszen ők egy egész más papír szerepet töltenek be. De Júda törzse marad meg, és Júda fogja adni a zsidóságot. Azért, mert képes volt szembesülni a múlttal. Azért, mert képes volt változtatni a múlton. Hogy a jövő egészen más legyen. Miért van itt Júda? Azért, mert meg kellett mutatni, hogy a józsefi történet, ahogy majd fog folytatódni, miért az a Júda áll ki, és hogy abban a Júdában milyen változások történtek, hogy ő azt fogja majd mondani, amit mond. Hogy ki fog állni azért a testvéréért, akit annak idején még, ha nem is megölni, lett volna képes, de kútba dobni, eladni, meggyalázni, stb. Azért kell tudnunk erről a történetről itt menet közben, hogy megértsük, hogy hogyan áll oda Júda, majd, hogy kiálljon azért a testvéréért, a kis Benyáminért, aki szintén kedvenc, de már egész másként tekint rá. Egész más érzületekkel, egész másként átértékelődött értékrenddel. Jó lenne, ha bennünk is elindulnának ilyen változások, hogy tudjunk majd úgy tekinteni hasonló szituációkra, amik annak idején nagyon nagy fájdalmat okoztak, nagyon nagy sérülést okoztak, hogy ma már nem fáj. Kell a gyógyulás. És amikor Józsefre fókuszál minden, mert tulajdonképpen ettől a résztől kezdve a Mózes első könyvének a legutolsó fejezetéig csak Józsefről lesz már szó, és arról, hogy hogyan viszonyulnak hozzá testvérek, apja, stb. Ne felejtkezzünk el az úgynevezett mellékszereplőkről, akik nem mellékesek. Amikor nagyon sokszor azt gondolod magadról, hogy mellékszereplő vagy, nem vagy mellékes. Amikor nagyon sokszor azt gondolod, hogy ez az élet nem rólad szól, hanem másról, akkor tudd, hogy nem. Rólad szól. Amikor úgy érzed, hogy nem kapsz főszerepet, tudd, hogy az a szerep, ami a tiéd, nagyon fontos. És nagyon nem mindegy, hogy hogyan élsz abban. Rendezetten, feldolgozottan, vagy viszed tovább a gubancokat, a feszültségeket, a meg nem oldott, ki nem mondott dolgokat, érzéseket, stb. Júda ebben tanít. Támár ebben tanít. Befejezésként csak annyit. Támárnak a neve beszédes. Azt jelenti datolya pálma. A datolya pálma egy rendkívül érdekes növény. Általában a gyökérzete tükörképét adja a lombkoronájának. Az a típusú növény, amely nem lefelé a mélybe megy, hanem oldalra terjeszkedik. és ezzel ad egy jellegzetes stabilitást és biztonságérzetet magának a fának is. De ami inkább picit üzenet ebben, hogy tükörképe a gyökér a lombkoronának, s valahol Támár itt egy tükör volt Júdának. Ne féljünk a tükröktől. Ne féljünk tükörbe nézni, ne féljünk változtatni. Szükség van a változtatásra. Főleg akkor, amikor a körülmények is szinte ezt produkálják, és szinte kiváltják belőlünk. Olyan könnyen beleülünk a helyzetekbe, olyan könnyen belesüppedünk dolgokba. Ne féljünk a változtatásról, a változtatásoktól. Merjünk lépni. Kívánom, hogy Júda helyzete legyen így tanulság számunkra, hogy aztán a jövőben bátran, önmagunkkal szembesülve, önmagunkkal rendeződve, magunkat elfogadva tudjunk kiállni másokért.